Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, dr. Téglás Péter, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Az elmúlt héten már ígéretet tettél arra, hogy Romsics Ignác frissen megjelent könyve Honmentők, Honvesztők című könyveiből ma Frankóról fogsz mesélni a könyv alapján, ahogyan az elmúlt héten egy fantasztikus élettörténetben láthattunk bele a Finn Mannerheim életén keresztül. Én azt gondolom, ez ma legalább olyan érdekes lesz.
Valóban így van, tehát az elmúlt alkalommal ugye beszéltünk magának Romsics Ignácnak a tevékenységéről és rendkívüli életművéről, arról, hogy hát Kiskunhalason is reményeink szerint szeptemberben bemutatja ezt a könyvét. Illetőleg felsoroltuk azt a 6 személyt, aki ebben a könyvben azt a 6 katonapolitikust, aki a két világháború között tevékenykedett Európában, és maga a pályafutásuk, és ezeknek a pályafutásoknak az összehasonlítása, és a különböző történelmi kényszerekben nyújtott emberi teljesítményük egy páratlanul érdekes olvasmány tettek lehetővé, egy páratlanul érdekes írásban mutatja be ezt a féle ívet Romsics Ignác professzor. Az elmúlt alkalommal a Finn Mannerheim életútjával foglalkoztunk, akit ez idő szerint az országban, de az egész világon óriási megbecsülés övez. Most én ennek egy némileg ellenpontjaként Francisco Francót szeretném bemutatni a könyv alapján, akinek az élete és tevékenysége azért nem azonos. Az idő azonos, az időszak azonos, nagyon sok vonatkozásban azonos, de maga az életút és a választott megoldások, az országon belül választott megoldások, azok merőben mások. Egyébként a könyv Francónál a többi könyvvel némileg ellentétben egy kicsit több teret szán magának az ország történetének bemutatására, mert talán Spanyolország történetéből a középkori történelmet ismerjük, igazán ugye a konkvisztátorok időszakát, a nagy hódításoknak az időszakát, a nagy földrajzi fölfedezéseknek az időszakát. A későbbi Spanyolország sorsáról viszonylag kevesebbet tanultunk, viszonylag kevesebbet tudunk. Nevezetesen azt, hogy ez a Spanyolország, amely pontosan a félvilág ura volt, amikor ugye Portugáliával két részre osztották a földet, ehhez képest a 19. századra hatalmas nagyot veszített a befolyásából, fokozatosan a gyarmatbirodalmához tartozó összes ország felszabadult, elszakadt Spanyolországtól, és hát a 19. századra a rosszul működő kormányzás és intézményrendszer következtében a társadalom is két részre szakadt, a borzalmasan gazdag és a javakban duskáló gazdagokra, elsősorban a katolikus egyházra, a katonatiszti kasztra, illetőleg a mérhetetlenül szegény paraszti társadalomra. De ezt a képet, ezt a féle felosztást természetesen ez a hatalmas ország különböző országrosként meglehetősen árnyalta, mert ugye azért némileg más volt a helyzet. Ugye az ország északi részén, Bilbao környékén, Baszkföldön, és más volt a helyzet Katalóniában, és más volt a helyzet az ország középső paraszti részén. Némileg leegyszerűsítve valóban a 19. század végére erősen két részre szakadt a spanyol társadalom. Ez a folyamat folytatódott a 20. században is. Lényegében kialakult a 30-as évekre egy olyan helyzet, hogy pattanásig feszült helyzetben mikor ugrik egymás torkának a két ország, a két ideológia, a két mentalitás. Na most hát ugye azt tudjuk, hogy volt egy rövid időszak Primo de Rivera-nak a diktátorsága, amely némi békét hozott ebben a békétlen országban. Egy kicsit lefolytotta ezeket a társadalmi ellentéteket, és ebben az időszakban Spanyolországban a modernizáció némileg előre haladt. 1931-ben azonban éppen a gazdasági világválság hatására ez az átmeneti béke fölbomlott, egy baloldali kormány került hatalomra, ismét kiéleződtek a társadalmi ellentétek, és aztán 1936-ban ugye a Népfront kormány hatalomra jutásával, a köztársasági Spanyolország kialakulásával ezek a társadalmi ellentétek a végletekig kiéleződtek. Ebben a felosztásban Franco a katonatiszti kasztba tartozott, több generációval fölfelé a családban mindenki katona volt, ő maga is egy olyan tengerparti városban született, ahol a haditengerészet állomásozott, rendkívül mélyen katolikus vallású volt, az édesanyjához nagyon mély érzelmi szálak fűzték, a Léha apa, aki egyébként elhagyta őket, élete végéig a fiának a megvetése sújtotta, nem is volt hajlandó vele találkozni, az édesanyjához azonban élete végéig nagyon mély érzelmi szálak fűzték. Na most ugye ez a fiatal ember egy alacsony, vézna, ahogy írják a könyvben, ilyen taslafülű ember volt, és hogyha ránéztek, és hát ugye ebben a katonatiszti közegben, ahol azért a macsóság, hát ugye a férfiasság azért mindennél többet számított, ránéztek, hát ugye mindenkit a nevetés kerülgetett, hogy ugyan mit akarhat ő itt ezen a pályán. Na most aki a látszat alapján ítélt, az azért nagyot csalódott, mert nem hétköznapi emberi keménység, kitartás, és tegyük hozzá, borzalmas kegyetlenség jellemezte ezt az embert. Semmi nem volt benne a latinoknak ebből a kis lazaságából, és egy kicsit, hogy mondjam, az engedékenységéből. Nagyon korán bebizonyította gyarmati területeken, Marokkón a rátermettségét, rendkívüli szervezőkészségét, és azt, hogy nem tűri a fegyelmezetlenséget, és szemrebbenés nélkül löveti agyon azokat a katonákat, a saját katonáit is, akit valamiféle fegyelmezetlenségen értetten.
Innen fogjuk folytatni, dr. Téglás Péter ajánlójában vannak. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést és ismertetőt.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter ajánló rovatát, melyben Francisco Franco életének ismertetőjében járunk, Romsics Ignác professzor frissen megjelent Honmentők, Honvesztők könyve alapján, melyben 6 hatalmas politikai vezetői életpálya jelenik meg, az olvasóra bízva ennek a pontos megítélését. Nagyon tetszett az előző beszélgetés részletünkben, amikor mind a hatójukról úgy beszéltél, hogy egy rendkívül feszes, változó és történelmi kényszerekkel teljes időszakban éltek. Én azt gondolom, ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokszor úgy ítéljük meg, hogy valaki jó vagy rossz, hogy nem veszük figyelembe, hogy milyen iszonyú feszültségek történelmi kényszerek között kénytelenek működni, és hát ez a nagy dolog, hogy itt milyen utat választanak.
Teljes mértékben egyetértek ezzel a féle értékeléssel, hogy hát azért ott mutatkozik meg az ember és a tehetség, hogyha nagyon súlyos presszió alá kerül, és itt a 6 személy, akik közül ugye nyilván 2-re futja az időnk, hogy ismertessük az életpályájukat, végig rendkívül súlyos presszióknak voltak kitéve, nagyon szélsőséges kihívásoknak voltak kitéve, és ez Frankóra is igaz. Tehát ugye röviden Spanyolország legújabb kori történetével foglalkoztunk, ugye a 30-as években tartunk, amikor egy erősen baloldali kormány van hatalmon, és a ketté szakadt Spanyolország egyik részének nagyon-nagyon nem tetszenek azok az intézkedések, amelyeket ez a baloldali kormány, a földosztás, a különböző szociálpolitikai intézkedések, egyház ellenesség tekintetében fölmutatott, tehát pattanásig feszült a helyzet, és aztán 1936-ban be is következik az, amelyre egyébként számítani lehetett, hogy egy katonai puccsot valósítanak meg, amelynek egyik vezetője még, csak egyik vezetője még, Francisco Franco, ugye, aki ebben az időben már ugye ráérzett erre a köztársasági kormány, hogy Frankóban azért egy komoly ellenfelet látott, egy komoly veszélyt látott, tehát ebben az időben a Kanári-szigetekre vezél, minél távolabb Spanyolországtól, és ő aztán onnan indítja meg a hadjáratát a köztársasági kormány ellen, és az a politikus Franco, aki egyébként óriási realitásérzékkel rendelkezett, mindenféle kegyetlensége ellenére általában mindig jól mérte föl az erőviszonyokat és helyzet, ebben az esetben nagyon mellé fogott. Meggyőződése volt, hogy ő csak meghirdeti ezt a féle puccsot, és lényegében a társadalom többsége azon az ő pártjára áll, az egész hadsereg az ő pártjára áll, és ő szinte hetek alatt ezt a kérdést dűlőre fogja vinni, de nem ez történt. A köztársasági kormánynak éppen talán a szociálpolitikai modernizációs intézkedései révén igen sok híve volt Spanyolországban, még a hadsereg sem volt, például a haditengerészet sem volt hajlandó részt venni ebben a puccsban, ami mondjuk azzal a közvetlen gyakorlati következménnyel járt, hogy a lázadó csapatok túlnyomó része ugye Marokkóban tartózkodott, át kellett volna hozni őket a földközi tengernek erre a partjára, és ez nem sikerült, mert hogy nem csatlakoztak hozzá, illetőleg az az egység, amely csatlakozni akart a frankoféle felkeléshez, annak tisztjeit a matrózok legyilkolták. Na most maga egyébként az egész fölkelés és lázadás szerintem biztos, hogy elbukott volna, tehát a kormány urrá lett volna ezen a lázadáson, ha nem lép a frankó érdekében és a frankó oldalán, nem avatkozik be Mussolini, illetőleg Hitler, aki hatalmas fegyverszállítmányokkal, sőt közvetlen katonai beavatkozással segítette a felkelést, hát ugye a Kondor légióra utalok, arra, hogy micsoda iszonyatos kegyetlenséggel, hát először mutatkozott meg a második világháborúban, aztán a végtelenségig megtapasztalt kegyetlenség, hát Gernikát, ugye a baszkföldi Gernikát, amely hát ugye Picasso festményén örökké az emberiség emlékezetében van elhelyezve, a Gernikát a földdel tették egyenlővé. De hát maguk az olasz tisztek és az olasz katonák is részt vettek a harcban, és hát ezzel a nagyon elhúzódó módon, ennek ellenére nagyon elhúzódó módon sikerült győzelemre vinni ezt a fölkelést, de hadd tegyem hozzá, hogy a másik oldalon, a köztársasági oldalon viszont a Szovjetunió avatkozott be. Tehát a Szovjetunió a maga nagyon-nagyon ellentmondásos módján segítette a köztársaságiakat, mert Sztálin a saját országában dúló ellentéteket kivetítette Spanyolországba, Spanyolországban is voltak trockisták, aztán voltak sztálinisták, és akkor még az is előfordult, hogy a köztársasági erők egymás ellen fordultak, még egy plusz belső polgárháború is lezajlott, és hát ugye tegyük hozzá azt, amit egyébként a könyv nem említ, de hát eléggé közismert, hogy azért jó orosz módra azért nem feledkeztek meg arról, hogy a fegyverszállítmányok és a segélyek ellenértékeként a teljes spanyol aranytartalékot csak ellopták az oroszok. Szerintem mind a mai napig nem szolgáltattak vissza belőle semmit. Lényeg az, hogy az orosz és a nemzetközi brigádok közreműködése ellenére aztán mégiscsak hatalomra került 1936-ban oly módon Franco, hogy a lázadó tábornokok közül egyelőre első volt az egyenlők közül, de ekkor aztán megválasztották egyfajta sajátos vezérnek, és ebből nőtt ki a caudillo szerep, ugye a vezér szerep, amely hát a középkori Spanyolországban ugye a nagy mórok és az arabok ellen harcoló hadvezéreknek volt a címe. Hát ő nagyon szerényen aztán magára is akasztotta ezt a címet és rangot.
Itt fogjuk folytatni az ő történetét, Romsics Ignác honmentők per honvesztők munkája alapján. Hamarosan folytatjuk az ismertetőt.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvismertetőt, illetve a könyvismertető alapján Romsics Ignác honmentők per honvesztők munkája alapján Francisco Franco élettörténetét és hát azokat az eseményeket, amelyek hatalomra juttatták, és amik ezután történtek. Ott tartottunk, hogy hatalomra jutott, igen magas címeket ragasztott magára egy nagyon feszült és bonyolult történelmi pillanatban, 1936-ban Spanyolország élére került.
Élére került, és aztán ugye 1939 februárjára, áprilisára az egész ország fölött átvette a hatalmat, borzalmas bosszú hadjárat kezdődött egyébként a baloldali erők ellen, több tízezer ember kivégzése, koncentrációs táborok, szörnyűséges dolgok történtek az ő uralma alatt, viszont megmaradt reálpolitikusnak. Tehát ugye olyan súlyos vérveszteségeket szenvedett el Spanyolország, tehát szerintem az emberiség történetének egyik legborzalmasabb polgárháborúja volt. Én a magam részéről csak az amerikai polgárháborúhoz tudom hasonlítani, hát több mint 500 000 ember pusztult el, és gyakorlatilag lepusztították az egész országot, hát a nemzeti jövedelem az több mint 30%-kal esett vissza, éhínség, járványok, és a többi, és mindez 1939-ben. Ennek ellenére persze, tehát óriási nagy pompával vonult be Madridba, ő is fehér lovon vonult be Madridba, és hát ugye a vezér szerepét egyre hangsúlyosabban és egyre erőszakosabban érvényesítette. Minden, tehát közjogilag is egy olyan tisztséget fabrikált magának, amely minden hatalom gyakorlásával és minden befolyás gyakorlásával együtt járt, tehát ő mellette, vagy ő neki ellenpontjaként senki nem tevékenykedhetett. 1939-ben ugye kitört a II. Világháború, és azért meglehetősen nagy megrökönyödéssel tapasztalta, hogy Németország 1939. szeptember 1-én megtámadta a katolikus Lengyelországot. Tehát éppen a katolicizmus miatt a két ország között volt egyfajta rokonszenv. Az már sokkal jobban tetszett neki, amikor 1941. június 22-én az ős ellenséget, a Szovjetuniót is megtámadta, és ugye a Hitlerrel kötött megállapodás értelmében ő is részt vett volna magában a háborúban, de éppen a fantasztikus politikai ösztönei és reálpolitikus jellege miatt azért ebben a kérdésben is óvatos volt. Tehát már 41 végén látta, hogy ez azért nem olyan diadalmenet, mint a hogy Hitler leverte Franciaországot és győzedelmeskedett Nyugat-Európában, azért úgy tűnik, hogy az oroszokat ilyen könnyen nem fogja megverni. És tényleg a realitás iránti érzéke mondta, hogy az egyébként is nagyon szegény és kivérzett Spanyolország ne siessen belépni ebbe a háborúba. Föntartotta a semlegességét, és hogy azért valamit lökjön azért ennek a Hitlernek, aki nagyon komolyan támogatta őt a polgárháború idején, és hát egyébként ugye meg is állapodtak a háborúba belépésén, az úgynevezett kék hadosztályt küld, ezek önkéntesek voltak, tehát hangsúlyozta a semlegességét, de egy elég jelentős katonai erőt biztosított a német hadseregnek, akik elutaztak a Szovjetunióba, és nagyon súlyos harcokban vettek részt. Ezek egyébként jól kiképzett katonák voltak, de hangsúlyozottan önkéntesek, és valószínű, hogy tényleg ezek egy része önkéntes lehetett, mert Franco, ahogy kezdett leáldozni a náci birodalomnak, úgy hátrált Hitlertől. Tehát már 1942-ben, amikor Afrikában partra szálltak a szövetségesek, akkor a kék hadosztályt visszarendelte a Szovjetunióból, is néhány százan maradtak, akik hát ugye fanatikusok voltak, és rögeszmék voltak, és ott maradtak harcolni, és az életüket feláldozni a hitleri nácizmus oldalán, de nem kötelezte el magát, nagyon hangsúlyozottan nem kötelezte el magát, és az már szinte teljesen komikus, ahogy áldozott le a harmadik birodalomnak a dicsősége, úgy távolodott tőle Franco, bezáratta a német konzulátusokat, nem volt hajlandó megtámadni Gibraltárt, ami ugye a brit fennhatóság alatt állt. Közeledett a brittekhez, egyre barátságosabb volt a portugálokkal, akiknek nagyon jó brit kapcsolataik voltak. A lényeg az, hogy 1945-ben persze a baloldali erők és a volt köztársaság elők nagyon bíztak abban, hogy hát most, hogy ugye kivégezték a fasizmust és a nácizmust, akkor most bizony sorra kerül a Franco is. De nem került sorra. Tehát a szövetségeseknek részint gondolom elégük volt a háborúból, másrészt pedig valóban olyan lépéseket tett, enyhített az országon belüli terroron, bizonyos amnestiákat hirdetett. Ennek ellenére persze nagyon nagy volt a szemrehányás, és az ENSZ-en belül mindenki szorgalmazta, hogy különböző ellenintézkedéseket, szankciókat fogalmatosítsanak Spanyolországgal szemben. Franco azonban kitartott. Kitartott, annak ellenére ugye, hogy minden oldalról támadások érték, és az 1950-es években egyre inkább enyhített ezen a féle terroron és szigoron, és hallgatott azokra a gazdasági szakemberekre, akik modernizálni akarták Spanyolországot, és kérem, itt bekövetkezett egy csoda. Olyan elképesztő mértékben fejlődött Spanyolország, megduplázódott a nemzeti jövedelem, megnyitott az országot a turisták előtt. Egész Észak-Európa németekkel együtt a spanyol tengerpartra járt fürödni, turistáskodni, élvezni a napfényt, és olyan pénzeket vittek magukkal, tehát a turizmus az egy olyan húzó ágazattá lett, hogy hát fölvirágzott Spanyolország, és hát ezzel párhuzamosan egyre több amnestiát hirdetett, egy-két ellenzéki politikai politikusnak megengedte, hogy visszatérjen. Spanyolországba próbálta megrendszabályozni a turistákat, hogy hát ugye svédek, norvégok, németek, hát nevetközzenek már le a nők ugye a tengerparton bikinire, hova tovább. Ugye még melltartót se vesznek föl, egyes a földtől elrugaszkodott hölgyek pedig teljesen mesztelenül rohangáltak, és ezeket pedig a spanyol rendőrség nem győzte ott zavarászni, hogy vegyenek magukra valamit, tehát ilyen nagyon komikus dolog is, és ebből bizonyos diplomáciai bonyodalmak is adódtak, hogy hát ne üldözzék már a turistákat. Úgyhogy aztán ebbe is beletörődött, hogy hát ott mesztelen nők rohangálnak. Tehát ő egyébként nagyon mélyen katolikus, nagyon mélyen konzervatív volt. Tegyük hozzá emberi tulajdonságaiban, hogy példátlan személyi kultusz övezte, de nem volt korrupt. Nem volt korrupt, egy volt királyi palotában, Madridon kívüli királyi palotában élt, persze nagyon pompás körülmények között, de nem kamatoztatta a politikai hatalmát arra, hogy valami rettenetes gazdagságra tegyen szert, ellentétben a munkatársaival, akik hát azért ugye teljesen szemérmetlenül loptak és korruptak voltak. Hát természetesen ugye az emberi öregedés őt sem kímélte, elkezdett a Parkinson-kor urrá lenni rajta, egyre nehezebb volt számára ezeket a politikai feladatokat és ceremoniális feladatokat ellátni, és hát 1975-ben veszítette az életét, eléggé hosszú szenvedés után veszítette az életét, de már előkészítette az ő utódlását, és ő úgy gondolta, hogy Spanyolországnak vissza kell térni a monarchikus államformára, hát ugye mind a mai napig az, és Juan Carlos volt ugye az a személy, akit ő kiszemelt, János Károly volt az, aki kiszemelt utódjául, a János Károly, aki hát ugye mindenben az ő ellentéte volt, mert hát látjuk, hogy micsoda impozáns, közel 2 méter magas, nagyon jó kiállású férfi, aki tetejébe ugye a Franco halála utáni bizonytalan időszakban a nagyon kemény kiállásával megvédte a kibontakozó demokráciát, hát most így vénségére hűlt meg, már elnézést a kifejezésért, mert már mindenféle korrupciós botrányokban vett részt, meg mindenféle nőügyei voltak, úgyhogy le is mondott, azt hiszem, hogy a fia javára lemondott a trónról, és valahol eltűnt ott az arab országokba, tehát még mindig él, nagyon idős, de hát ugye, hogyha valaki figyeli a napi sajtót, hát időről időre fölbukkan a neve, és akkor nem kifejezetten dicsérő jelleggel beszélnek róla. Na most lényeg, hogy spanyol Ország 1975-öt követően fokozatosan, és más diktatúrában élő országoknak példamutató módon kilábalt ebből a diktatúrából, és létrehozott valamiféle nemzeti közmegegyezést.
Nagyon köszönjük az ismertetőt, Francisco Franco életét hallhatták, Romsics Ignác professzor honmentők per honvesztők könyve alapján, dr. Téglás Péter ismertetőjében. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.